kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Van-e még bármi, amit a különböző közösségi hálózatokról, platformokról el tudunk mondani? Hiszen a legtöbben felhasználóként ismerjük, tapasztaljuk ezek lehetőségeit, előnyeit és hátrányait. Vagy lehet, hogy ismerjük ugyan, de mégsem tudjuk igazán, hogy mivel is van dolgunk. Hogy milyen hatással van a személyiségünkre, a kapcsolatainkra, az egész életünkre, a Facebook, a YouTube, a TikTok és a többi hétköznapi csoda, a közösségi média. Erről beszélgetünk Maier Máté pszichológus, pár- és családterapeuta, történelemtanárral, és Tar Bence László kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanítóval.
Kimerem mondani.
A közösségi média ugye az az eszköz, aminek révén információk, üzenetek, gondolatok cserélődnek ki egy csoport, egy közösség tagjai között, leggyakrabban az internet segítségével. Célja nagyon nemes egyébként a tudásdemokrácia szélesítése. Tehát, hogy ne csak befogadók legyünk, hanem tartalomszerkesztők is egyben. Egyébként 1997 óta használjuk a kifejezést, az angol social médiát legalábbis. Ugye itt vannak a fórum hozzászólások, a bejegyzések, a kép, videó és hanganyagok megosztása, és hát ugye abban tér el a tradicionális médiától.
Amit te is kiemeltél, hogy demokratizálni a tartalomgyártást, olyan közösségi tereket, virtuális tereket hozzon létre, ahol úgy, mint régen a görögöknél, az agórán, bárki véleményt nyilváníthat szabadon.
És be is fogadhat. Tehát, hogy nagyon széles platformról tájékozódhat.
Így van, tulajdonképpen a közösségi médiában, ami zajlik, az az ellenpontja annak, ami itt ebben a stúdióban zajlik. Ugye ott bárki hozzászólhat, itt elvileg mi szakértők vagyunk, már nem a social médiának vagyunk a szakértői. Más területekről jövünk, de talán tudunk értékesen hozzászólni. Tehát, hogy az egész médiapiacnak a demokratizálása az, amit ténylegesen meg tudott valósítani, legalábbis bizonyos keretek között a közösségi média. De ez nem azt jelentette, hogy akkor most már, mint az agórán, valóban mindenkinek a szava egyformán számít, hanem lettek olyanok, akik kiemelkedtek, akinek különösen fontos lett a szava. Ugye nagyon megnőtt a tartalomgyártóknak a köre, ezáltal nagyon megnőtt a média zaj, amit nyilván senki nem tud befogadni, ha reggeltől estig csak közösségi médiát fogadnánk be, akkor sem tudnánk a töredékét sem egyáltalán találkozni sem a tartalmakkal, annyira sok tartalom készül, tehát lettek kiemelt tartalomgyártók, amit maga a közösség emelt ki, és erre rámentek természetesen a nagy cégek, és akkor ők így már marketing arcokká váltak, termékeket reklámoznak.
Na, ez egy külön fejezet, hogy ki mindenki repült erre rá. Valamennyire szakértők azért vagyunk, mert hiszen aki használja, tapasztalja a bőrén, hogy ez hogy működik, hogy milyen hatásai vannak. Ezeket nézzük meg most részletesen. Egyébként mondtad a résztvevők arányát, felosztás szerint megkülönböztetünk három csoportot a résztvevőket tekintve. Vannak a fogyasztók, ők 90%, a felhasználók és a kreátorok. 1% a kreátor, tehát aki egyedi és saját tartalmakat tölt fel, és a 9% a tartalmakat feldolgozza, és ismét átszerkesztve tölti fel, tehát ők a felhasználók. És akkor jönnek a véleményvezérek, ugyan a fogalom régebbi keletű, az 50-es évekből való, de ők azok, akik ugye ebből a sorból kiemelkednek. Na és akkor, amit említettél, hogy vállalatok és politikusok is arra kezdték el használni a közösségi médiát, hogy az ügyfeleiket és a választóikat befolyásolják, jó, hát tájékoztassák. Ilyen hangzatos jelszavakat lehet olvasni, hogy a vállalatok esetében fogékonyabbá akarják tenni az emberek a fogyasztók problémáival a kapcsolatukat. Emberibbé akarják tenni a saját márkájukat, és ezt megismertetni a fogyasztóval. Ezek mind nagyon jó gondolatok egyébként, és lehet, hogy benne is van, nem?
Abszolút benne van, és azért Mátét mondja, hogy ugye nagyon messziről jövünk, nem vagyunk szakértői ennek a területnek. Azért én szint kell, hogy valljak, hogy én egy social media marketing ügynökségnek azért az ügyvezetői tisztjét töltöm be.
Tehát egy eddig nem ismert szerep.
Ez eddig nem ismert szerep. Maga a média az csak annyit jelent, hogy közvetítés. Az egy közvetítői forma. bármi lehet tulajdonképpen közvetítő forma, ami megjelenít valamiféle üzenetet, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy maga az ember is, hát egy médium, egy közvetítő szerepet játszik sok esetben. Az, hogy ő milyen nyilvánosság előtt nyilvánul meg, milyen formában, mi az a fórum, és a fórum maga csak piac teret jelent, az eredeti latin kifejezés, az azt jelenti, hogy amikor valakinek volt megnyilvánítani való, mondani valója, ő tényleg hova mehetett ki? Hát a piac térre ment ki, a fórumra, ott, ahol kereskedés zajlott, mert sok embert vonzott maga a kereskedelem, de ő már gondolatokat közvetített, mint médium, és ő igazából a piac teret használta föl arra, hogy ott közönséget szerezzen. Tehát a legősibb közösségi platformok, terek, azok a piacok voltak. És ilyen értelemben a gondolatokkal való kereskedés is egy nagyon-nagyon régi és ősi foglalatoskodás. Azt tudjuk nagyon jól, hogy az ókori Athénban a bölcsek, a szofisták az ő filozófiai tudásukat és az oktatásukat azt ott árulták az agórán, és ha valaki filozófiát akart tanulni, akkor ezeket a szofistákat leginkább ott találta meg.
És akinek nagyobb hangja volt, az volt a sikeresebb, vagy pedig valóban a gondolatok számítottak?
Aki olvasta a platóni korpuszt, az tudja, hogy Szókratész mindig pontosan azért ment ki a piac térre, hogy ezekkel az álbölcsekkel vitatkozzon, és maga a szofista kifejezés, ami csak annyit jelentett, hogy bölcs, az pontosan ennek az álbölcsnek lett a szinonimja, mert ők voltak a hangoskodók. Minél nagyobb abszurdumokat, minél nagyobb hihetetlen dolgokat állítottak, annál nagyobb álbölcsek voltak már akkor is.
Hát ez így van a mai napig.
Azért mondom, ez semmit nem változott. Attól, hogy valakit sokan követnek, az sajnos a tartalomról, amit ő közvetít, nem mond el semmit.
Megkockáztatom, hogy fordítottan arányos a kettő. Minél lejjebb van a lét, annál több a követő.
Idéztél itt néhány mondatot, hogy hát ezek nem nemes célok-e, amivel mondjuk bizonyos nagyvállalatok hozzáállnak, vagy akár politikusok a közösségi médiához. Hát nyilván ők soha nem tájékoztatni akarnak, hanem mindig manipulálni. Nekik az az érdekük, hogy megvegyük a terméküket, ami lehet egy szolgáltatás, lehet egy fizikai termék, vagy lehet egy politikus, aki eladja a programját. Alapvetően ez is a fő funkciója valójában ma már a közösségi médiának. Ugye maga a közösségi média platform azt szeretné elérni, hogy minél több időt töltsél ott, ezért igyekszik minél addiktívabb lenni. Pont azért, mert minél többet áldoznak az idejükből arra, hogy médiatartalmakat fogyasszanak ott, annál értékesebbek lesznek ezek a platformok a hirdetők szemében, hiszen annál több embert tudnak elérni. Ez a cégek szempontjából egyrészt egy lehetőség is, egy új csatorna, hogy el lehet érni az embereket, sokkal olcsóbban, mint mondjuk a tévéhirdetések, a rádióhirdetések, vagy éppen az óriás plakátok, vagy éppen az újsághirdetések, amik hagyományos csatornák voltak. Másrészt rá is kényszerültek arra a cégek, hogy igénybe vegyék ezeket a szolgáltatásokat, mert a fogyasztó nagyon ügyesen védekezik, egyre immunisabbá válik a reklámok iránt, ugye lenémítja, elkapcsol, nem néz oda, és nincs ez másként a közösségi médiában sem. Ugye ott egy időben, még akár 5-10 évvel ezelőtt is, a content marketing, vagyis a tartalom marketing, ugye az értékes tartalom által becsempészett reklámüzenetek, ugye ez nagyon-nagyon szent dolog volt, ez ma már nagyon minimálisan működik. Nyilván ott is óriási pénzeket ölnek most már azért, hogy elérjék, valóban elérjék a fogyasztókat. Leginkább ezeken az influencereken, a véleményvezéreken keresztül lehet emberekhez eljutni. Viszont ahogyan a médiapiacra hatott, szerintem az nagyon-nagyon izgalmas. Ugye a demokratizáció, a liberalizáció, aki ezeket értéknek tartja, azt gondolhatja, hogy itt valami nagyon pozitív, nagyon jó dolog történt. Én szerintem nagyon kettős az, ami történt. Egyrészt a különféle médiavállalatok, azok nyilván képviselnek valamilyen értékrendet, és azt igyekeznek átadni a hallgatók felé. Ez időnként politikai üzenetek, időnként pedig különféle marketing üzenetek formájában jelenik meg. Ezzel szakít legalábbis látszólag a közösségi média, ott ugye nincs egy ilyen formalizált szerkesztőségi hozzáállás, nincs egy ilyen tulajdonosi akarat, ami ilyen értelemben megjelenik, ami mondhatjuk, hogy egy pozitív dolog, ha a demokratizációt és a liberalizációt jónak tartjuk. Viszont van ennek egy másik oldala is, hogy megszűnt a tényellenőrzés, amit mondjuk a szerkesztőségek megcsinálnak, a közösségi médiában viszont ilyen nincsen. Küzdenek is egyébként ezzel maguk a közösségi média cégek. A összeesküvés elméletekről ugye korábban csináltunk már adást, és ezeknek a népszerűsége, hogy olyan nagyon, meg a közismertsége olyan nagyon nagy szárnyra tudott kapni, az pont a közösségi média okán tud megjelenni, mert amikor emberek kiírják, hogy akkor én is láttam, hogy az oltások így hatnak meg a föld valójában lapos, és egyébként a chemtrail mit csinál velünk, akkor ugye egy magánembernek, aki mögött nincsen vállalat és nincsen politikai érdek, sokan inkább őszintességet feltételeznek, és inkább hisznek neki, mint egy szakértőnek, aki elmondja, hogy de hát az csak vízpára az oltás, nagyon ritka esetben veszélyes, és egyébként a Föld az ilyen és ilyen számítások szerint valahogy geoid alakú, és nem lapos.
Hát igen, az mindenképpen egy nagyon nagy előnye, hogy gyors, a hagyományos médiával szemben sokkal gyorsabb, olcsó, eszközökön igénybe vehető, tehát nagyon egyszerű a használata is, tényleg bárkinek ott a kezében a telefon, és ez így is van, akár nem is egy, hanem több telefon. Az egyik komoly hátránya, hogy az információk nem ellenőrzöttek, és hát van még néhány hátrány, de mielőtt ezek a részletekbe belemennénk, nézzük néhány érdekes számot. A legnépszerűbb közösségi platformoknak a felhasználása havi szinten, hogy alakult például az elmúlt években. Van egy 2018-as adat, és van egy friss, amire azt mondom, hogy friss, de mire a hallgatók elé kerül ez a beszélgetés, tehát néhány nap különbséggel ez már nem is lesz olyan friss, mert tényleg állati gyorsan alakulnak és változnak az adatok. Tehát 2018-ban a Facebook volt a vezető, 2989 millió havi felhasználóval, ma szintén a Facebook még a vezető, 3065 millió havi felhasználóval. A YouTube volt a második, 6 évvel ezelőtt, 1900 millió havi felhasználóval, most 2504-jel második. Feljött viszont a harmadik helyre az Instagram, ami csak 6. volt, 1000 millió felhasználóval 6 évvel ezelőtt, most pedig már a duplája, tehát 2000 millió felhasználója van az Instagramnak. A WhatsApp a 4., tartja magát szintén 2000 millió felhasználóval. A Facebook Messenger viszont lecsúszott a 4. helyről, és kevesebb is a felhasználója. Nem részletezem, nagyon érdekes táblázat, de úgy látszik, hogy a népszerűség nem csökken, az érdeklődés egyre nő.
Ez a megatrend, amit mondasz, az kikerülhetetlen. Pontosan az a szabadság hívja meg az embereket, amit a Máté az előbb itt kiemelt, hogy nincs szerkesztőség, önmagát szerkeszti valamilyen értelemben a közösség, nincs moderáció, de a moderáció szerepét, hát a véleményvezérek, a kommentálók, egy önszerkesztő, egy önkritikai hajlam kéne, hogy megtegye a hivatalos felügyelet helyett, bár hozzáteszem, hogyha itt emlegetted a második legnagyobb közösségi médiát, a videó megosztó tecsőt, ugye a YouTube-ot, ahová bárki bármilyen saját tartalmat ugye föltölthet, ott azért nyilvánvalóan van, hiszen vizuális tartalmakról van szó, valamiféle szerkesztői kontroll. Mondtad azt is, hogy 1%-a a felhasználóknak az, aki valóban kreatív és tartalomgyártó. Ugye a következő 9%, aki újrahasznosítja ezeket a tartalmakat valamilyen átszerkesztett formába, tesz, és mindenki más csak fogyasztó. A média még egyszer azt jelenti, hogy egy közvetítő valami, hogy aznak a formátuma változik. A formátum, amiben megnyilvánítja azt az üzenetet, amit át akar adni. A világon, amióta van hírverés, azóta mindig is változott ez a forma. Úgymond a hír megosztásnak, a hír közlésnek, a hírverésnek mindig is volt egy etikai aspektusa. Tehát mit jelent az, hogy etikai reklám? És van ilyen, hogy reklámszövetség, és van ilyen, hogy reklámetikai kódex, amelyet be kellene tartani. És én meg is különböztetném a hírverést a hirdetéstől, mert a hirdetés az mindig is egy hiteles közlési forma volt. Gondoljatok abba bele, hogy akár az evangéliumi hírnek az elvitelét ige hirdetésnek hívják. Tehát az azt jelenti, hogy van egy fontos üzenet, amit a legnagyobb széles körben át kell adni. Tehát önmagában az, hogy valamiből hírt csinál valaki, és azt meg akarja osztani a legszélesebb közönséggel, az az emberi kultúrával egyidős, az, hogy milyen formába tette ezt, például kiküldték a futárokat, akik elvitték a hírvivők, ugye a hírét valaminek máshova, vagy a kisdobosok, akik ugye végigmentek, és szó szerint összedobolták a népet, és kidobolták, szó szerint ugye hírt vertek valaminek, az elő se fordult, hogy maga az a hír, ami kihirdetésre méltó volt, az ne legyen igaz. És akkor itt jön, hogy maga a forrás, hogy ki hirdeti ezt a dolgot, és milyen formában teszi ezt, teremti meg ennek a hitelét. De most a mai kor csapdája az pont az, hogy ezeket a platformokat, ezeket senki nem ellenőrzi, hogy az oda felkerülő tartalmak, azok valósak. Itt már csak a szenzáció hajhászat, ugye a cél, ki tud nagyobbat mondani, a szakkifejezés erre, hogy clickbait, hogy ugye a kattintás vadászok már eleve olyan címeket gyártanak, úgy állítják össze magát a tartalmat, hogy minél abszurdabb, minél nagyobb érdeklődést váltson ki, akkor is a hülyeség, akkor is a hazugság, és erre egyelőre nincs eszköz, hogy ezt bárki szabályozná vagy ellenőrizni.
És az az érdekes, észrevettem az utóbbi időben, néha szoktam kommenteket is olvasgatni, hogy nagyon sok ember csak a címet olvassa el. Tehát a kattintás vadászat nem jön be ilyen formán, mert ő ahhoz fűz véleményt, ami a cím kapcsán eszébe jut. Akár köze van az íráshoz, akár nincs, de hát sokan el se olvassák, csak megnyilvánulni akarnak.
Hát igen, ma már egyébként mesterséges intelligenciák szövegelemző képességeit felhasználva úgy lehet szövegeket megszerkeszteni, hogy az a leghatásvadászabb formában jelenjen meg, mint címek, mint tartalmak tekintetében, aminek lehet, hogy semmiféle valóság alapja nincsen, és az embereket sajnos nem is érdekli, hogy a kijelentések mögött álló tényeket megismerjék vagy feltárják, és hogy te mondod, még akár ez olyan silány is lehet, hogy pusztán a címet kommentálja valaki, és a mögöttes tartalmat meg se ismeri.
Picit a számokhoz én visszakanyarodnék, amiket mondtál, Ági.
Akkor várjál, még a TikTokot elmondom, mert az kimaradt, és azért az eléggé a köztudatba került az utóbbi években. 2018-ban ebben a listában a 9. helyen állt 500 millió havi felhasználóval, most pedig már a 4. a sorban 1582 millió felhasználóval. De azért még mindig nem előzi meg a Facebookot. Mindenki azt hitt, hogy Facebookot már senki nem használja, mert a TikTokot a fiatalok. És ez is egy buborék vélemény, mert számszerűleg nem igaz. Még mindig a Facebook vezet.
Hát ugye számszerűen többen vannak az idősek. Az viszont tényszerűen igaz, tehát ezt mondjuk online marketingesek biztosan meg tudnák erősíteni, hogyha az idősebb korosztályt szeretnék elérni, és mondjuk közösségi média elérésre is próbálkoznak, akkor a Facebookon érdemes őket keresni, mert ott inkább a szülők, esetleg a nagyszülők, akik elérhetőek, 40-es, 50-es, 50 pluszos korosztályok jelennek meg. A Facebook a fiatalok körében mondjuk talán 20 éve volt népszerű, aztán jött az Instagram, ugye az lett nagyon népszerű a körükben, most már az is ósdi számukra, inkább a 30-asok használják, és a legfiatalabbak, alfa és Z-generációjuk a TikTokon a rettenetesen rövid videók világában találják meg magukat. A másik, ami ezekből a számokból nekem nagyon jól kiolvasható, hogy egyrészt ez egy nagyon komoly szocializációs hatás, aminek a pontos következményeit szerintem még nem teljesen tudjuk, mert annyira új maga a jelenség. Ugye van ez a generációs megosztottság, hogy melyik platformot kihasználja, ez a másik érdekesség. Ugye a harmadik, hogy mondta Ági, hogy hát a közösségi médiának volt egy ilyen ígérete, hogy az majd demokratizálja, liberalizálja az információ átadást. Ugye magának az internetnek is volt egy ilyenfajta ígérete, és vannak azok a mémek, pont az interneten egyébként, amik azt a kettősséget mutatják be, hogy hát olyan szuperszámítógépek vannak a legtöbb ember zsebében okostelefonként ma már, amik a 90-es, de még a 2000-es években is tényleg a csúcs technológiánál is jobbak, és ezt az emberek kettő dologra használják alapvetően, ugye 90% az internet használatnak az a pornónézés, tehát ezt néznek rajta, tényleg, illetőleg a cuki kis cicás videók, meg képek. Ez a másik, amire használják ezeket a szuperszámítógépeket az embereket elsősorban.
De várj, ez hogy jön ki ez a 90% pornónézés? Azért annyi minden mást is csinálnak az emberek az interneten.
Igen, csak eltörpül amellett, hogy mennyi pornó fogy.
Csetel, meg kommentel, igen, a Facebookon napi fél órát, vagy egy órát, és 5 órát meg pornót néz, vagy hogy?
Ugye nem feltétlenül az az ember fog csetelni is, meg pornót nézni is, de hogy igen, sokkal több időt fordítanak pornónézésre. Ez volt a szám, amit legutoljára hallottam ezzel kapcsolatban.
Ha nem is pontos, mindig kivételek.
Ha nem is pontos, a nagyságrendileg akkor is valószínűleg stimmel.
Most megint annyi mindent dobtál be, Máté, hogy egy kicsit szétszálaznám, ha megengeded. Az egyik ezt a korosztályi besorolást, amikről már beszéltünk. Ezek nagyon fontosak, itt párhuzamos társadalmak léteznek a közösségi média felületek világában is. Attól függően, hogy melyik korosztályhoz akar szólni és miről, valóban más közösségi média felületeket kell használni. Ennek a szocializációs hatását felmérni nagyon nehéz, hiszen ez egy új jelenség, de azért nagyon sok kutatás irányul már erre, tehát nem mondjuk, hogy teljesen sötétbe tapogatózunk. Pozitív és negatív hatása is van ezeknek a közösségi média felületeknek a fogyasztóikra, és valóban függőséget okoznak, ezt a legelején mondtad, hogy mindegyik ilyen közösségi média felületnek az a célja, hogy minél több időt töltsenek ott el azok az emberek, akik ezt fogyasztják. Bizony ez a, az előbb mondtad, hogy 4-5 órát, ez nem is annyira hamis ez a szám, mert egy átlag fiatal minimum ennyit tölt, de akár ez fölmet napi 9-10 órára is, tehát az ébren létének 80-90%-át valami közösségi média folyamatos pörgetésével, nézésével tölti, ami lehet, hogy csak egy pár másodperces foglalatoskodás
de
percenként, de gyakorlatilag folyamatos és állandó. Aztán az igazán fiatalokat érintő közösségi média platformokon végképp nincs semmiféle úgynevezett szerkesztői vagy felügyeleti hatás. A legnagyobb hülyeségek legnagyobb százalékban azokon a felületeken jelennek meg, ahol az idősebb korosztály, aki kicsit tapasztaltabb, kicsit kritikusabb, esetleg a meglévő ismeretek tükrében fel tudja hívni a figyelmet, hogy hát ezért ezek nem így vannak. Ezek tudják a legrombolóbb hatást gyakorolni. Például a TikTok ilyen szempontból szinte már kimondottan veszélyessé válhat, mert ott az ellenőrizetlen információk ott vannak a legnagyobb mértékben jelen, és nincs semmiféle szerkesztői felügyelet.
Hogyha így tágabban nézzük az internet használatot, akkor még egy harmadik nagyon fontos, mondjuk, hogy felhasználási módot kell megemlítenünk, szintén a szocializációs hatás, mert a videójátékok. Közösségi média pornó, illetve videójátékok, ez a három óriási nagy szocializációs hatás, ami az internet révén ránk hat, hogy az egész jelenséget szerintem jól föl tudjuk mérni. Érdemes egy picit megint visszamenni a múltba is, de nem az ókorig mennék, csak az ipari forradalomig, hogy azzal, hogy a gőzgép aztán utána a belső égési motorok révén a közlekedés forradalmasítódott, az ember elkezdte a világot megismerni, és a világ elkezdett kicsivé válni. És teljesen másképp kezdtek az akkori emberek gondolkodni arról, hogy hogy is van a Föld, hogy vannak a kontinensek, hogy vannak a kultúrák egymáshoz, hogyan viszonyulnak, hogyan vagyok én az utazással, mi elérhető, mi nem elérhető. És ehhez mérhető az internetnek a gondolkodás megváltoztató hatása, mert ez megint azt változtatja meg, ahogyan a világról gondolkodunk, most még kisebb lett a világ ennek hatására.
Tehát akkor a személyiség torzító, a kapcsolat romboló, és hát a társadalmat is romboló hatásokról beszéljünk, most bármilyen sötéten is hangzik. Szóval, hogy miért lett abból baj, hogy mindenki mondhat mindent bátran? Hozzáteszem akár magáról is.
Hát most azt a hármat, ha megkülönböztetted, akkor a személyiség torzító hatásával kezdeném én, ugyanis attól függően, hogy milyen közösségi felületen nyilvánul meg az ember, az már visszahat rá. Tehát nyilvánvalóan, amikor egy római polgár elment a piacra, akkor ott volt egy elvárt norma, hogyan kellett ott megjelennie, mit kellett magáról mutatnia, és ott a közösségi térben mindenkit az alapján ítélték meg, hogy hintóval érkezik, hogy rabszolgák viszik el. Ki vásárol helyette, ki fizet, ki alkudozik, stb. Hát ma ez a közösségi tér, ez nem egy valós tér, ez egy virtuális tér. Ebben a virtuális térben ugyanúgy, hogy ki hogyan érkezik meg, milyen látszatot kelt magáról, az elképesztő torz és hamis nagyon-nagyon sok esetben. Hát az emberek akár a Facebookot vesszük, akár ennek a hivatalos változatát, a LinkedIn-t, vagy akár melyen Instagramot, vagy a többit, az a kép, amit önmagáról mutat, az egyáltalán nem biztos, hogy valóban lefedi azt, hogy ő egyébként milyen, és ez nem azt a pszichológiai igényt jelenti, hogy igyekszik mindenki valami pozitív tartalommal kicsit szebb képet mutatni, mert ennek van egy egészséges mértéke, de hát ez mértéktelenül eltorzult, hogyha megnézzük a Facebook jelenséget, mert maga ez a szó csak annyit jelent, hogy arckép csarnok, és az eredeti célja ez volt, hogy az emberek ugye képeken keresztül megmutathassák a tőlük távol élő, de egyébként velük korábban kapcsolatban álló embereknek, hogy most milyenek és hogy élnek. És hát ez a Facebook jelenség egy teljesen torz és hamis szocializációs kultúrát hozott létre, mert az emberek úgy érzik, hogy az életüknek azokat az apró részleteit is nyilvánosan meg kell osztani, mint a nyitott társadalommá válás egyik fontos lépcsőfoka, hogy mit tesznek, hogy hova mennek, hogy milyen filmeket néz, nem tudom, hogy a gyerekeivel éppen mit csinál. És hát ez egy nagy kérdés, hogy ezzel egyébként hogyan hatunk ugye egymás megítélésére? Mert nagyon gyakran az a kép, amit ugye ezeken a közösségi felületeken látunk valakiről, az aztán a valós életben a vele való találkozás után hát olyan mértékben eltér, hogy nem tudjuk összeegyeztetni, hogy ez ugyanaz az ember.
Azt gondolom, hogy a közösségi média terében megvalósul a részvételiség, amit ugye sokan mondjuk kérnek a demokrácia kiterjesztése irányába, viszont ez olyan módon érvényesül, mint ahogy mindenhol érvényesülne, hogy vannak csoportnyomások, és az, hogy ki mit teszik, e felé is van egy csoportnyomás, amit erősít az adott médiumnak az algoritmusa is. Ugye minél több az interakció egy-egy poszton, annál több embernek fogja mutatni, annál népszerűbb lesz, és annál több ilyen fog szembejönni. Ha kommentelünk, az ugye a legerősebb interakciós, ha megosztjuk, az egyel gyengébb, hogyha csak lájkoljuk, vagy valamilyen más hangulatjelet küldünk rá, az még egyel gyengébb, de mindegyik azt mondja az algoritmusnak, hogy ez egy értékes tartalom, mutass több embernek. Tehát azt hiszem, hogy van egy ilyen fajta csoportnyomás, ami megjelenik ebben a raki, hogy mit ettél dologban, ez a hol nyaraltam, kik a barátaim, milyen aranyos állatokat szeretek, vagy milyenek vannak nekem, és hogy miket ettem, és hogy néz ki a gyerekem. Ezek nagyon fontos tartalmak a közösségi média tanulsága szerint, mert hogy ezek kapnak nagyon-nagyon sok lájkot. Valószínűleg azért is, mert hogy ezek mind semleges tartalmak. Ezekben nincsen politika, ezekben nincsen értékválasztás, ezekben nincsen semmi ilyenfajta mélyebb mögöttes tartalom. Ezek hétköznapi emberi pillanatok, ezáltal akár autentikusnak is tűnhetnek, és akkor ezek tudnak nagyon könnyen kiváltani interakciókat, míg hogyha valami értékválasztással is terhelt, akár politikai üzenettel is terhelt tartalmat raksz ki, hát akkor nézd meg, hogy az mennyi pozitív interakciót fog kapni, hogy hány ismerősöt tilt le utána. Van egy ilyenfajta szelekciós és kontraszelekciós nyomása az algoritmusok által is megerősítve ezeknek a felületeknek. Ugye egyel ezelőtti kérdésed az volt, hogy miért baj az, hogyha mindenki elmondhatja, hogy mit gondol a világról. Ezt szerintem önmagában nem gond. Abból van gond, hogy erre nem feltétlenül van megfelelő reflexiós felület. Valaki mond valami bődületes nagy ostobaságot, aminek semmilyen valóság alapja nincsen, és azt belájkolják 30-an, mondjuk abban a kis közösségben, az lehet, hogy soknak számít, meg hozzá kommentelnek, meg meg is osztják, akkor ezt nagyon sok mindenkinek fogják mutatni, és akkor valaki mondjuk fölvesz egy videót, ahol elmondja tényekkel igazolva, vagy akár csak ír egy posztot tényekkel igazolva, hogy ez miért nincs így, szétszedi, és azt lájkolják hárman, és megosztja egy ember, és nem kommenteli senki, az nem fogja mutatni szinte senkinek az algoritmus, ezáltal a hülyeség a szányra kap, ennek a cáfolata az pedig nem ér el ugyanennyi embert.
Hát gondoljatok bele, hogy 20 évvel, 30 évvel ezelőtt, ha te oda mentél volna bárkihez az utcán, vagy az ismerősödhöz, és azt mondod, hogy végre ma ettem egy nagy tál pacar pörköltet, mert úgy szeretem, akkor finoman szóval is hülyének nézett volna. Most meg az előbb pont egy ilyen bejegyzést láttam, egy ismerősöm, ott van a nagy tál, számomra nem túl gusztusos pacar pörkölt, hogy ő ma ezt ebédelte.
A közösségi részvétel az egy alapvető emberi igény. Az ember társas lény, és szeretne tartozni valahová. Régen teljesen természetes volt, hogy ugye a piacolás, a vasárnapi piac, a vásártér, ahova kimentek az emberek, csak azért, hogy pletykáljanak, és híreket szerezzenek, és hirdessék akár a saját portékájukat, a saját gondolataikat, a saját életüket. Hát ma ez a piactér, még egyszer gondolatvásár, az ezek a közösségi média felületek. De az, hogy milyen tartalmakat töltjük fel ezeket, de érdekes módon teljesen kialakulatlanok, és bennem sokszor például a könyvnyomtatás kezdetét idézik, amikor ez a találmány Gutenbergnek a könyvnyomtatógépe, ugye, ahol a betűket külön ki lehetett szedni, és el lehetett kezdeni nyomtatni valamit, és nyilván a legelső logikus termék az a akkori legnépszerűbb könyv, a Szentírás volt, és a Bibliát adták először. Na de amikor már mindenkinek volt Bibliája, fölmerült a kérdés, hogy úristen, kezelni, mi legyen a következő tartalom, amit kinyomunk, mert nem volt mit kinyomtatni. És akkor próbáltak ugye a kódexek mintájára ilyen ős kódexeket összeszedni, de azok is nagyon hamar elfogytak. És ez szülte meg igazából az enciklopédikus törekvést, hogy akkor egyáltalán mi legyen a könyv, mint formátum, mit tartalmazzon. Akkor kitalálták, hogy legyenek földrajzkönyvek, és akkor összegyűjtötték a akkori geográfikus tudást, akkor botanikai könyvek a növényekről, az állatokról, és tulajdonképpen ugye a klasszikus skolasztikus tudományok alapján elkezdtek könyveket gyártani, de addig nem volt előtte tartalom. Hát most ugyanígy tartunk, hogy van egy új médium, de mi legyen a tartalom, amit ezen keresztül közlünk. És hát sajnos azt tudom mondani, hogy az emberek szellemi állapotának és általános tudatállapotának a kiváló tükre. Ezek az evés, ivás, szexelés, amit te is mondasz. Nagyon erősnek éreztem azt a százalékot, amit mondtál, hogy az emberek 80%-a erre használják.
90
ráadásul. Lehet, hogy így van. De az biztos, hogy amihez minden ember közvetlenül tud kapcsolódni, az az életnek ezek a nagyon elemi dolgai. Az, ami még a mi társadalmunknak ezt a értéksemleges részét tükrözi, és Mátéval nagyon egyetértek, hogy abban a pillanatban, hogy te viszont valami olyan tartalmat próbálsz közölni, ami valami értéket tükröz, egy értékválasztásra készteti a fogyasztót, az megosztó, azt az emberek nem merik kommentálni, lájkolni, továbbosztani, mert az már valamilyen értelemben róluk leleplez és elárul valami.
Igen, meg hát romlik a közérzetünk is már, ha részt veszünk ebben az úgynevezett kommentkultúrában, mert a kommentekből nincs hiány, vagy a legtöbb ember úgy érzi, aki ott van ezeken a felületeken, hogy muszáj a véleményét kinyilvánítani.
Egyetlen dolgot pontosítanék, azt mondtad, hogy a többség igazából a kisebbség. Tehát ha megnézed mondjuk egy nagy elérésű videó mondjuk a YouTube-on, hogy hányan nézték meg, hányan lájkolták, és hányan kommentelték, akkor mondjuk 150 ezeren megnézték, az magyar viszonylatban nagynak számít, mondjuk 40 ezeren lájkolták, és mondjuk 8-9 ezeren kommentelték. Tehát, hogy azért az egy nagyon kis töredék, kevesebb.
Igen, én most kifejezetten a Facebook kommentekre gondoltam, hogy az embereknek állandóan van véleményük, vagy pedig néhány embernek van véleménye, csak neki sok, vagy mindenhez van hozzászólni valója, vagy
van néhány ember, aki nyilván az életében egyébként meglévő hiányt pótol azzal, hogy nagyon aktív valamelyik közösségi média felületen, és akkor ott vagy az indulatait írja ki magából, vagy mások heccelésével, hergelésével, trollkodással próbál valamilyen reakciót kiváltani. Ugye ez olyasmi, mint az iskolában, amikor egymást húzzák az osztálytársak, tehát ennek körülbelül ugyanaz a pszichológiája, csak ezt online teszi meg, esetleg valamilyen kamuprofil mögé bújik, és akkor felbátorodik, és akkor olyasmiket is föl tud vállalni, amiket egyébként nem merne. Ez mindig valamilyen hiányról szól, valamilyen belső hiányról szól. Tehát akinek van élete, mármint hogy egy offline élete, az nyilván nem fog órákat az idejéből arra áldozni, hogy kommenteket olvasson, meg írjon.
Erre hagyj erősítsek rá ezekre a kamu profilokra, hogy nem is tudom, hogy van-e olyan profil, ami nem kamu profil, mert hogy egy idő után ez a társadalmi nyomás, amit itt mondunk, ez a mintakövető magatartás, hát ha valaki ugye ebben akar interakciókat, akkor neki igazodnia kell, és a csoportnyomás, amit te is emlegettél, már abba az irányba fogja őt vinni, hogy hát akkor én is fölteszem, hogy mit tettem, mert ahhoz az emberek akkor kapcsolódnak. Ha azt teszem föl, hogy mi a markáns véleményem valamiről, akkor senkit nem érdekel, és ezért tartalmatlanná válik, és egy idő után az emberek el is vesztik az érdeklődésüket, mert még anyák napján nem akarsz 500-szor megnézni, mindenki köszönti az édesanyját, tehát most én is köszöntetem az édesanyámat egy közösségi média felületen, de miért ott tenném ezt?
Hát
örülünk, általában mindenkinek van édesanyja, aki erre a világra született, és valószínűleg anyák napján köszönt is őt, de ezt miért ezen a közösségi platformon kell megtenni? Tehát itt nyilván le fognak tisztulni előbb-utóbb talán ezek a kommunikációs elvárások, de bárki ebbe beleesik, az előbb-utóbb a csoportnyomásnak engedve ezeket a tartalmakat fogja követni.
Ugye mondtad, Bence, a valahol tartozás igényét, ami nagyon mély ősi igényünk, és van egy másik ezt a közösségi média szempontjából nagyon jól kiegészítő igény, és ez megválaszolja egy korábbi kérdésre tágja az ételfotók posztolásáról, hogy ugye van egy olyan vágyunk is, hogy elfogadjanak bennünket, hogy menők legyünk, az még jobb. És hogyha az az elvárás, hogy itt ételfotókat kell kirakni, mert azt lájkolják sokan, akkor mi is ételfotókat fogunk kirakni, hogyha azt szeretnénk, hogy elfogadjanak bennünket.
Jó, hogy az elvárásokat szóba hoztad. Ugye a legtöbb üzenetküldő alkalmazásnak az egyik hátulütője az, hogy folyamatosan elérhetőnek kell lennünk. Ezt a kelt félben mondom persze, de mégis van egy ilyen érzete a legtöbb embernek, hogyha nem reagál hamar, hogyha nem jelzi, hogy vette az üzenetet, akkor valamiféle normát sért. A Facebook ugye jó 10 éve vezette be azt, hogy az értesítések elolvasásáról üzeneteket küld, tehát hogy látod, hogy a másik megkapta-e. Viszont nem olyan régen kikapcsolhatóvá tette ezt a funkciót, mert tényleg szükségessé vált az emberek mentális védelme, és ez is ezt szolgálna.
Közösségi média, azzal kezdtem, hogy az ő fő céljuk az, az ő fő motivációjuk az, hogy minél több időt töltsél ott.
Na jó, de miért állunk be ebbe a sorba? Annak idején egy levélre, ha én 2 hét múlva válaszoltam, az is rendben volt.
Ez így van, és mindjárt erre is válaszolok, de akkor most azért emeljük ki, amit az elején felsoroltál, hogy az a második legnagyobb negatív hatása ezeknek a közösségi média felületeknek, hogy közösség romboló hatása is van. Például azzal, hogy ezt a felületet választom kommunikációs eszköznek, amit te is mondasz, hogy nem fordulok oda a mellettem ülő emberhez, mert hogy konkrétan ilyet is látok munkahelyi környezetben, hanem üzenetet küldök neki, bár egy szobában ülök vele, hanem ráírok egy üzenő falon, bármilyen rendszerről is legyen szó. És utána azt várom, hogy ő arra reagáljon. Hát ez elmebaj. Ugye nagyon sok család él azért úgy, hogy nem tudom, 2 szint van, és a gyerekek válnak át a felső szinten, a szülők nem felmennek a lépcsőn, a családi csoportban megírják azt, hogy nem tudom, 5 perc múlva vacsora. És ez tényleg így van. Tehát ezek rombolják a családi kapcsolatokat, ezt nem mondom, az emberi kapcsolatokat, és amit te is mondasz, a sürgetettség ráadásul az, hogy hát én elküldtem ezt az üzenetet. Hát az alapvető kommunikációs készségeinket lerombolja arra az elemi szintre, hogy a kommunikáció az egy kétoldalú párbeszéd kellene, hogy legyen. A párbeszéd az kétoldalú, ott nekem arról is tudnom kell, hogy a másik alkalmas arra, hogy befogadó egyáltalán az üzenetnek a vételére. Ezek az eszközök konkrétan azt a hamis képzetet kelték, hogy a kommunikáció az lehet egyirányú, ha te elküldtél egy üzenetet, az szükségszerűen célba is ért.
Ugye van egy csoportnyomás itt is, hogy akkor mi az etiket, mi a norma, meddig kell válaszolni, és hogyha mondjuk valaki elküld egy üzenetet, és látja, hogy a másik látta, de nem válaszol, akkor elkezdi tovább gondolni, hogy mi mehet a másik fejében. Ezt nagyon sokan, nagyon sokat csinálják, pláne hogyha egy bizonytalanabb ember, mondjuk neki van azzal baja, hogy fontos-e másoknak, és nem válaszol a másik, ez nagyon könnyen megszólítja azt, hogy nem vagyok fontos. Vagy ráír a másikra, hogy na, hát mi van, hát miért nem? Tehát elkezdi megsürgetni. Vagy pedig, amikor a másiktól megjön a válasz, akkor sértődötten reagál, hogy na hát, jó, hogy megjelentél, azt hittem már elvesztél az éterben.
De megfordítom, a játszmázásra is alkalmas.
Persze, hát ez tehát most a játszmázás, amit én most elmondtam. Szóval, hogy azért érzik viszonylag sokan kényszerítő erőnek, hogy akkor gyorsan válaszolni kell, mert hogy ő bennük meg esetleg az, hogy szeretnék megfelelni másoknak, nem akarok csalódást okozni, frusztrációt okozni, hogy megbántódjon, megsértődjön, különben mit gondol majd én rólam. Tehát, hogy van egy ilyenfajta megközelítés is. Nyilván ez bizonytalan embereknél van így, akiknek vannak komolyabb kötődési sérüléseik esetleg, és hát így a társadalom többségéről beszélünk, akkor ezért van ez a másik, amit Bence mondasz a közösségek rombolásáról, ugye, amit itt példaként felhoztál, hogy akkor egy irodán belül, vagy egy családon belül már virtuálisan kommunikálnak, ugye ez távolítja az embereket. Ugye volt egy olyan ígéret, az egyik mobiltelefongyártó cég így is reklámozta magát, hogy összeköti az embereket, hogy connecting people. Ez igaz is, meg nem is, mert az igaz, hogy a világ más részein élő emberekkel is tudunk kapcsolódni viszonylag könnyen és gyorsan, viszont közben meg a tényleges, a húsvér, az offline emberi kapcsolatokat, azokat pedig elkezdte távolítani, digitalizálni, virtualizálni. Ez az egyik szocializációs hatás. És ugye harmadik dolgot is behoznék, hogy ugye, hogy hat a felhasználókra, a fogyasztókra ez az egész történet, mire használják egyáltalán. Az egyik, amire jó és egyben rossz is, hogy nagyon jól tud érzéstelníteni. Ugyanúgy, mint a videójáték, és meg a pornó, és ez mind ugyanarra jó, meg a sorozat streaming nézés is ugyanez, hogy addig, amíg ezeket, nem tudom, az Insta feedemet pörgetem, vagy a akármelyik évadát megnézem valamelyik sorozatnak, és így tovább, addig kizökkenek az életemből, kizúmolok, ahogy már mindent angolul kell mondani, úgyhogy én is igazodom ehhez, ebben az adásban mindenképp, hogy akkor így eltávolítom magam az életemtől, addig nem azokon gondolkodom, hogy akkor most ki fognak-e rúgni a munkahelyemről, vajon szerete az a fiú, vagy az a lány, azért nem ér vissza, vagy azért ér vissza, mi történhet vele. Figyelemelterelés, és arra nagyon-nagyon hatékony. Ez tüneti kezelésre nem rossz dolog. Akkor van ebből probléma, és ezt nagyon sok kliensem mondja egyébként a rendelőben, hogy ők maguk problémásnak érzik a saját közösségi média használatukat, vagy okostelefon használatukat, vagy internet használatukat, mert hogy úgy érzik, hogy a kontrollt elveszítik e fölött, hogy sokkal többet használják, mint amit szeretnék, és elítélik magukat morálisan azért, hogy ezt csinálják, ahelyett, hogy mondjuk dolgoznának, házi munkát végeznének, a gyerekükkel foglalkoznának, a párjukkal foglalkoznának, és így tovább.
Régen, ha egy telefonon fölhívtunk valakit, és ő nem volt otthon, vonalas telefonról beszélek, akkor nem értük el, és a hívástól sem értesült. Tehát gyakorlatilag elvétettük a kommunikáció lehetőségét. Ma már ilyen nincs. Ma már ugye, ha valaki elküld egy ilyen üzenetet, az ott marad, és a postaládában, vagy valami virtuális tárolóban addig, amíg az illető ezt meg nem nyitja, és akkor van lehetősége később is reagálni, tehát megkapni az üzenetet. Mondhatjuk, hogy nagyon segítette azt, hogy minden üzenet célba érjen. Kérdés, hogy ettől mi boldogabbak lettünk, vagy hatékonyabbak, hogy minden információ jött hozzánk? Szerintem nem, mert azt a természetes szűrőt, hogy nem volt alkalmas, nem a megfelelő időbe érkezett, nem a megfelelő formában, nem a megfelelő módon, ami védett is bennünket attól, hogy az információ elérjen bennünket. Ma minden információ elér bennünket, és állandóan. És ez az agyunkat teljesen túlterheli.
Hát bizony. Egyes kutatások szerint azon túl, amit már Máté elmondott, ezek a csetüzenetek meg megkeresésekkel való állandó foglalkozás, figyelés, ez a stressz szintet elképesztő mértékben növeli. Tehát nem csak kikapcsol, hanem stresszel is.
Így van, tehát ez a része stresszel, az a része, amikor csak pörgeted, hogy mi történt a világban, a közösségi média üzenőfalat szerint, az meg kikapcsol.
Visszatérve még egy korábbi gondolatodra, a kommunikáció annyira szűkké vált, még ha emojikat is használ valaki, hogy nagyon sokszor félre is értik egymást azokban az egy-két mondatos vagy szavas üzenetekben, amit küldenek. Tehát nem válik plasztikussá mindaz, amit mondani akar, lehet, hogy tök másra gondol.
Ezzel is nagyon sokat találkozom. Párok például rendszeresen megfogalmazzák a párterápiában, hogy hát megbeszéltük egymás között, hogyha valami fontos dolog van, akkor arról nem kezdünk el üzeneteket írni egymásnak, mert abban mindig össze szoktunk veszni. Van ennek az ellenkezője is, tehát néha pont, hogy azt tud indulattalanítani, hogy akkor így át kell gondolni, leírják, és akkor így van egy ilyen indulattalanító hatás, de nagyon sokszor a félreértéseknek a melegágya tud lenni ez a nagyon-nagyon szűk kommunikációs csatorna, mert ugye ott csak egy leírt üzenet van esetleg ilyen hangulatjelekkel megtámogatva, de nincsen hangszín, nincsenek fizikai gesztusok, tehát a teljes nonverbális kommunikáció az nem látszik mögötte. A másik, amivel sokszor találkozom, azoknál a klienseknél, akiknek nehézséget okoz az ismerkedés, és mindenféle gátlásokkal küzdenek, ők amikor az online ismerkedési felületeket használják, és akkor ott elkezdenek üzeneteket váltani a reménybeliekkel, akkor egész világukat szőnek egy mondatok mögé, és akkor így elképzelik, hogy a másik mit gondol, tehát ilyen komplett lányregények bomlanak ott ki, és ezekbe beleszeretnek, vagy ezektől megijednek, vagy ezeket megutálják, miközben a másikkal váltottak három mondatot. Ennyi történt ténylegesen, és egyébként soha nem látták élőbe, csak egy pár fotón legfeljebb. Nyilván ennek van egy ilyen önvédő funkciója, tehát hogy ezzel nagyon jól meg lehet gátolni, hogy tényleg találkozzál a másikkal, vagy amikor már találkozol, akkor könnyen csalódjál, illetve hogy nagyon, nagyon fájjon, amikor ő azt mondja egy találkozás után vagy előtt, hogy hát bocs, de mégsem.
Hogy ez az állandó elérhetőség, amit Ági az előbb te is mondtál, hogy leellenőrizhetőség, hogy hol van a másik, mindig elérhető kell, miért nem veszi fel a telefonját, miért nem reagál az üzeneteimre 10 percen belül, fél órán belül, egy teljesen felesleges aggódást, illetve egy olyan fajta ellenőrzési kényszert szül, hogy egyrészt a gyerekek ma már úgy érzik, hogy szó szerint fél óránként be kell számolniuk arról, hogy hol vannak, mit csinálnak, merre járnak. A szülőknek ez egyfajta hamis biztonságérzetet kelt. Ez is olyan értelemben a személyiséget rombolja, hogy elveszi az emberektől a függetlenség és a szabadság élményét, ha már most szülő-gyerek kapcsolatokról beszélünk, de párkapcsolatokról is, hogy nem normális az, hogy valaki óránként felhívja a párját, hogy hol vagy, mit csinálsz, vagy percenként akár csak szeretetteljes üzeneteket küld neki, és hát még mindig nem lájkolta a szívecskét, amit küldtem neki, pedig már legalább egy fél óra elment, hol van, mit csinál, tehát akkor a személyiségtorzító hatása, a kapcsolat romboló hatása, ugye a társadalom romboló hatása, hogy ez függőségé válik. Mondott, hogy pörgeti azt a hírfolyamon, ami ugye teljesen algoritmusok alapján kizárólag az ő szűrt világát tükrözi, és az emberek csak azzal a tartalommal találkoznak, ami a saját fejükben egyébként.
És akkor a függőségek kapcsán ez a működésmód szintén nem tesz jót a perfekcionistáknak, a munka alkoholistáknak. Hát ők aztán szerencsétlenek tényleg meg vannak verve vele, hogy bármikor elérhetők munkaidőn kívül túl is.
Így van. Tehát abszolút van ez a fajta hatása, hogy akkor éjszaka is mindig lehet dolgozni. Ugye a rugalmas munkaidő az azt jelenti, hogy mindig dolgozol. A másik, hogy például a megcsalások lebukás kockázata nagyon megnőtt azzal, hogy akkor elölfelejtettem a telefonomat, belenéztem, föltörtem, stb. Nyomkövetőt raktam rá, mindenféle kémszoftvert használtam. Ezekkel is rendszeresen találkozunk.
Vagy pedig azelőtt mindig elölhagyta, most meg dugdossa a telefon.
Így van, és akkor az már egy jel, hogy akkor itt valamit dugdosni kell. Vagy például van olyan ismerősöm pszichológus, aki magából kikelve üvöltött a gyermekével, amikor az kikapcsolta a hely meghatározást, és akkor nem tudta online követni, hogy hol van a gyereke. Ezek is ugye szocializációs hatások is, a gondolkodásunkat, a kontrollérzetünket, hamis biztonságérzetünket, a határok kérdését, ilyeneket feszeget, és tesz szükségessé ezek újraértelmezését. Azt is, amikor mondjuk magunkról önként osztunk meg érzékeny információkat, és nem gondoljuk végig, hogy azzal, hogy így kiteregetjük az életünket, azzal mit okozunk magunknak, akár olyan értelemben is, hogyha mondjuk jelentkezünk egy állásra, akkor a HRS az rutinszerűen, hogyha érdekesek vagyunk egyáltalán az önéletrajzunk alapján, akkor az első, amit meg fog nézni, az a Facebookunk, a második az a LinkedInünk, és esetleg, ha egy kicsit ilyen modernebb szemléletű, akkor az Instagramot, meg a TikTokunkat is át fogja futni. Ezek is szelekciós eszközök, csak ezek nem bevallott szelekciós eszközök.
Szóval megint itt van egy olyan technikai vívmány a kezünkben, amivel nem jól élünk. Törvényszerű a menet, ami zajlik, hogy nem tudunk egészségesen viszonyulni?
Nagyon fontos szerintem, hogy föltette ezt a kérdést. Ez egy nagyobb problémát érint. Technológiai fejlődésnek az üteme az ugye nagyon-nagyon gyorsul, és igazából az ezzel szembeni versenyt az emberiség már azelőtt elvesztette, hogy a mesterséges intelligencia megjelent volna. Tehát már nem tudunk alkalmazkodni például a közösségi médiákhoz, meg az internethez, és azoknak a életünket átformáló gondolkodásunkat és emberi kapcsolatainkat, közösségeinket átformáló hatásához sem, mert túl rövid idő alatt túl nagy változás az, amivel meg kellene birkóznunk. Egy nagyon-nagyon rugalmas faj vagyunk, nagyon sok mindenhez alkalmazkodunk, de ez időre van szükségünk. És ennyire rövid idő alatt nem tudunk hozzá alkalmazkodni. Amikor rászabadítják az emberekre, mert ez történik valójában, amikor bevezetik ezeket az új technológiákat, rászabadítják az emberekre piaci alapon, az okostelefont, a személyszámítógépet, az internetet, a közösségi médiát és így tovább, akkor tulajdonképpen honnan tanulnánk meg? Az iskolában, amikor mi bármelyikünk is gyerek volt, vagy nem volt még számítástechnika óra sem, vagy éppen, hogy csak így bontakoztatta a szárnyait ez a terület, nem létezett okostelefon, nem volt internet, vagy éppen még csak nagyon gyerekcipőben járt, esetleg Amerikában volt, de itt Európában még nem volt elérhető. Tehát, hogy nincs ahonnan ezt megtanulunk, nincs, aki ezt megtanítsa. És a probléma, hogy annyira gyorsan fejlődik a technológia, hogy mire lenne, aki már meg tudná tanítani, addigra az már mind elavult.
Na de mi a megoldás? Mi az út, hogy ez a dolog egy egészséges mederbe kerüljön?
A szülői felügyelet. Ugye a szülők generációja a nem létező szabadidejéből veszi, meg nem létező energiatartalékaiból veszi a fáradtságot, hogy megnézze a gyerek, mikkel találkozik, miknek teszi ki magát, ezt megismeri, és elkezd beszélgetni a gyerekével.
De hát ezt az a szülő fogja megtenni, aki ebben nőtt fel, és majd szülő lesz 10-20-30 év múlva, nem?
Nem feltétlenül, ezt ma is megteheti bárki, akinek erre van erőforrása. Ez a probléma, hogy nincs.
Ezt mondom, hogy meg fogják tenni majd a mostani gyerekek, mert már addigra annyira szenvednek tőle, hogy megoldást kell találni. Ma még csak ott tartunk, hogy szembesülünk vele.
Ez az egyik oka, egyrészt a változás üteme, hogy túl gyors, és ezzel nem tudunk adaptálódni, de a másik az, hogy nem is engedik, hogy mi kvázi szabadon használjuk fel ezeket, mert olyan mesterséges intelligenciák vizsgálják az emberi viselkedést és szokásrendeket ezeknek az eszközöknek a segítségével, akik aztán manipulatív módon egy nagyon meghatározott irányba terelik a gondolkodásmódon. Tehát a gyerekek, akik ezeket használják, vagy akár fiatalok, de akár felnőttek, a legnagyobb tévedés, hogy szabadon barangolnak. Hiába hívják böngészőnek ezeket a keresőprogramokat, ezeket nagyon erősen manipulált algoritmusok irányítják, hogy te mivel fogsz találkozni, és ilyen értelemben az alapvető emberi adaptációs képességet is csökkenti. Már nem az van, mint régen egy vándorlegény fölvette a hamuba sült pogácsát, kilépett az ajtón, és elindult világot látni, amiben benne volt a véletlenszerűség, az, hogy ő mivel fog találkozni. Benne volt az a fajta kockázat, hogy ő olyan helyzeteket teremt magára, amire megoldásokat kell találnia. Ettől bennünket mind megvédnek most már ezek az algoritmusok. Nem találkozol véletlenszerű helyzetekkel, nem tudsz eltévedni, mindenhol működő elektronikus eszközök irányítanak téged, hogy hova menj, merre menj, mi a legrövidebb út, mi a legpraktikusabb, mi a legegyszerűbb, mit vegyél, mit ne vegyél. Ez persze könnyíti az életet, tehát azért hangsúlyozom, hogy ez nyilván egy előny is, de közben az embereket tulajdonképpen egy felhasználóvá teszi, egy olyan emberi, akinek már nincs szabad választás.
Ugye az internet, akár a közösségi média, az lehetőséget biztosít arra is, hogy egyébként érdekes tartalmakkal találkozz, informálódj bármilyen témában nagyon gyorsan, akár nagyon mélyen is, és ez egy óriási pozitívum, csak többnyire nem erre használjuk, azért sem erre használjuk, amiről mindeddig az adásban beszéltünk, mert bizonytalan emberek, akik azt szeretnék, hogy elfogadják őket, a csoportnyomásnak engedve működtetik, és ezáltal erősítik valamilyen irányba ezeknek a platformoknak a működését. Ugye ez olyan dolog, mint mondjuk az alkohol, hogy az, hogy elérhető és bárhol be lehet szerezni, az nem tesz alkoholistává, de hogyha egyébként neked vannak mentálhigiénés problémáid, nincsenek megküzdési eszközeid megfelelőek mondjuk a stresszre, és ott van az alkohol, ami elérhető, és nagyon gyorsan és nagyon hatékonyan csökkenti a stresszt, akkor van rá esély, pláne a kulturálisan is ez meg van támogatva, vagy te oda fogsz nyúlni, az italért meg fogod inni. Attól, hogy mondjuk Magyarországon van 200 000 kötőjel 1 millió alkoholista, attól nem kell betiltani az alkoholt önmagában, az nem fogja ezt a problémát megoldani, hanem egy mentálhigiénés stratégiára volna szükség, és ugyanez igaz a közösségi média használatra is. Tehát az van, hogy vannak emberek, akiknek vannak pszichés nehézségeik, nyilván találkoznak a különféle internetes tartalmakkal, ezeket beviszik oda, és azok felerősítik ezeket a problémákat.
Ez már csak adalékként kapcsolódik a jövőbe tekintve, hogy ilyen oldalak is vannak már, hogy nem kell barátokra, valódi kapcsolatokra, igazi húsvér emberekre szert tenned, hogy biztonságban érezd magad, hanem egyszerűen mesterséges intelligenciával megtervezheted a saját barátodat vagy barátnődet, aki egyetlen dolgot leszámítva bármit megtesz neked. És léteznek ma már, és működnek, és van közönségük. Szóval ezzel folytatjuk, vagyis a mesterséges intelligenciával. Legközelebb egy hét múlva a Maier Mátyának és Tarbence Lászlónak köszönöm. Rózsahegyi Gábor és Horváth Ádám nevében búcsúzom. Sugár Ágnest hallották.
Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.